Kegyelem nektek is békesség, Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a új énekesfüzet 86. énekével. Egy kicsit ilyen táncos ének értek, dicsérjük együtt Izrael szentjét, mert ő a megváltó. Foglaljuk el a helyünket. Sok szeretettel köszöntjük a megjelent gyülekezetet, illetve azokat, akik a képernyők előtt ülve hallgatnak, néznek minket. Folytassuk az Isten tiszteletünket. Az új énekesfüzetnek az 50. énekével feladtad méltó nagy neved.
Életed, te formáltad azt, kinek kezét. hoztad az életed, te formáltad azt, kinek kezében szenvedtél. Minden bűnöm, szégyenem fennmaradt a kereszten, mégis újra jössz, és ura vagy minden.
Segítségünk, virágvasárnap istentiszteleti alkalmunk megáldása, megszentelése jön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten ígét, ahogyan szól hozzánk a 98. Zsoltárból. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr a népek szeme előtt, nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újonjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, Zsoltát énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel zengőéneket. Harsonákkal és kürzengéssel üljöngjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Folytassuk saját imádságunkkal. Áldunk téged, édesatyánk, mindazért, aki vagy, és amit jelentesz a számunkra, a kegyelem, amivel körülveszel, a szépségek, a természet. Köszönjük, Urunk, azt a hatalmas erőt, ami megnyilvánul ilyenkor tavasszal, ahogy bontogatják a fák a rügyeiket, hogy nyílnak a virágok, hogy melegszik az idő. Köszönjük, Urunk, hogy a meleg legyőzi a hideget. Köszönjük, hogy a te erőd legyőzi a gonoszt. Urunk, annyiféle harc van a világban, most is sok helyen háború dúl, és Urunk, azt a háborút is érzékeljük, ami a lelkekért folyik. Köszönjük, Urunk, hogy te is harcolsz értünk. És köszönjük, hogy minket is harcba küldesz katonáidként, hogy azt a királyságot, amit Jézus Krisztusban elhoztál, azt mi is megtaláljuk, kifejtsük, megjelenítsük, hogy minél több embert hódítsunk meg a te országod számára. Urunk, így vagyunk most itt előtted, hogy várjuk az igédet, kérünk, hogy szenteld meg Gábort, aki majd az igét hirdeti közöttünk, áld meg azokat, akik a gyermekek között szolgálnak, és áld meg minket, ige hallgatókat is, tölts meg minket szent lelkeddel. Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 166. dicséretünket énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, fennállva énekeljük ezt az éneket.
kedves gyülekezet, hallgassuk meg nyitott szívvel, figyelemmel azt az igét, amelynek alapján szeretnék bizonyságot tenni az Isten szeretetéről, irgalmáról, kegyelméről. Lukács írása szerinti evangélium 22. fejezetéből 66-tól a 70. versig terjedő szakasz. Jézus Krisztusnak a kihallgatása, az első kihallgatása a nagy tanács előtt. Amint megvíratt, összegyűlt a nép véneinek tanácsa, a főpapok és az írástudók, és bekísértették őt a nagy tanácsba, és ott felszólították: ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt: ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték: akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik. Azok pedig így szóltak: mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hirdetését, befogadását, meghallgatását. Amen. Foglaljuk el helyünket. Húsvét előtti vasárnap, virágvasárnap, az Úr Jézus király méltóságáról, hatalmáról, ennek a királyi hatalomnak, a királyunk bevonulásának a története, Jeruzsálem bevonulás története, és hát ezt a gondolatot, ezt a hangulatot akarta az első felolvasott ige, a lekció érzékeltetni 98. Zsoltárunkból. Nagyon-nagyon sok helyről felolvashattuk volna, az Ószövetségből is, más helyekről is, de most ezt választottam. Gyönyörű szép képe, hogy amikor megjelenik a király, megjelenik az ő hatalma, dicsősége, akkor mindennek meg kell hajolnia, ott minden bizseregni, újongani kezd. Így kellene ennek lenni, persze hozzátesszük. A 98. Zsoltár is egy profécia, mert bizonyos dolgok megvalósultak belőle, de a maga teljességében, amikor majd tényleg mindenki és minden leborul az Úr előtt és újonkani kezd, az még hátra van, de ennek az előízeit már itt a föld életünkben megérezhetjük. Rögtön szeretném is kérdezni tőletek, de erre mindenki magában válaszoljon, hogy próbáljuk meg felidézni az életünkben azokat az időket, amikor úgy találkoztunk az Isten valóságával, de pontosan úgy fogalmaznék, hogy amikor meglátogatott bennünket, és az egy tapasztalás volt, akkor átéltünk-e ilyen újongást? Azt hiszem, hogy sokan. Nehéz ezt megfogalmazni. Nem feltétlenül a nagy kiabálásra gondolok, vagy centiméterben mérve az ugrándozásunkat, hanem amikor itt bent kezd bizseregni valami. Valami olyan, ugye, amit az emmausi tanítványok is átéltek, visszaemlékeztek arra, hogy hát igen, amikor a mester beszélt, akkor valami megmozdult. És aki től ez még talán távoli, hát tiszta szívből kívánom, hogy élje át, mert ez így működik, amikor az Isten valósága megjelenik, amikor meglátogat, ő pedig király, szolga király ugyan, de király, óriási hatalommal, akkor mi is újongani kezdünk. Gyönyörű szép képei, egy kicsit hadd idézzem föl a Zsoltárból: újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, Zsoltárt énekeljetek. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön, igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Hát ebből az újjongó ünnepi hangulatból csöppentünk a textus világába, amikor ott vagyunk a tárgyalóteremben, nagy tanács előtt, mint letartóztatott, előzetes vizsgálati fogságban lévő megváltó, faggatják, kérdezgetik méltatlanul, többszörösen méltatlanul, hiszen az ítélet már készen van, csak valami jogi köntösbe, csomagolásba kellene hozni. Mennyire más ez a valóság. De sokan sejtjük, hogy hova szeretnék én kiukadni, hogy az Úr Jézustól, mint az Isten fiától, a Krisztustól, az Isten nekünk, hozzánk eljövő valóságától. Tehát nem, senki nem vonhatja meg a hatalmát. Ha őt kinevetik, attól a hatalma nem szenved csorbát. Ha őt letartóztatták, akkor ha kihallgatták, ha el volt rendelve a halálos ítélete, ha méltatlanul bántak vele, semmit nem változtat azon, hogy az a hatalom, az a királyi hatalom méltóság az ugyanaz, mint ami a Zsoltárban előre megprófétálva, és ott pedig a jeruzsálemi főemberek előtt a tárgyaláson ugyanaz a hatalom jelenik meg. Csak a felületes néző számára ez valami szörnyűség, és van ebben igaz. Ha arra gondolok az emberi gyengeségre, ha arra gondolok, hogy én magam is hányszor ítéltem őt el, nem ilyen külsőségek között, de minden egyes vitám, minden egyes alkalom, amikor felülbíráltam őt, vagy halogattam a döntést, az utóbbi években, mint hitben járó embernek azért főleg nem azok voltak a vétkeim, hogy direkt ellenkeztem veled, udvariasan, és nem csak udvariasan, szeretetből, és tudom, hogy neki igaza van, de azért halogatni, egy kicsit alkudozni, hogy majd még, talán mégsem ennyire. Na minden egyes ilyen alkudozás, halogatás az végül valahol ugyanazt jelenti, mintha ott ültem volna 2000 éve a nagy tanács soraiban. Virágvasárnap van, azért ne hagyjuk ki a virágvasárnapi történetet, egy picit Lukács evangéliumából hadd olvassak belőle, 19. fejezetből. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasággal örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki. Mester, utasítsd csendre a tanítványaidat. De ő így válaszolt. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Bevonul az Úr Jézus Jeruzsálembe, részt vesz az ünnepi előkészületekben, ott tanít, mozog a templomban, és elérkezik az árulás pillanata, és most ott találjuk, felolvasott textusunk szerint ott találjuk a kihallgatáson. Ez volt az első hivatalos kihallgatás a nagy tanács előtt. Most én egy olyan közös gondolkodásra szeretnélek benneteket hívni, hogy próbáljunk mindig arra koncentrálni, hogy hogyan jelenik meg Jézus királyi hatalma és méltósága ebben a lehetetlen helyzetben is. Az első, amit mondanék, hogy ugye, fogadó küldöttség nem várta a királyt. A tanítványok igen, ők ünnepelték, ők voltak a tanítványok. A tanítványok körül valószínűleg sokan lehettek. A többiek, így mondom idézőjelben, a többiek a tömeg. De a tömeg az mindig is olyan volt, és most is olyan, hogy ahogy a szél fúj, a tömeg is hajladozik, a tömegnek hangulata van. Ne ítélkezzünk a tömeg felett, mert a tömeg hangulata tanítványokat is befolyásolja, minket is, őket is. Ők is megijedtek, ők sem értettek sok mindent. Vigyázzunk el magunkra, mert a szél bennünket is hajlít ide-oda. Fogadó küldöttség ugyan nem volt, de mégis milyen érdekes, ha szabad így fogalmaznom, az Úr humora, mert azért mégis a fogadó küldöttség összeült, a nagy tanács. Ugye a nagy tanács választott népnek az a kiemelkedő testülete, akiket nem demokratikus választásokon szavaztak meg, nem előzte meg különböző választási kampány. A nagy tanács számára teljesen idegen gondolatkör volt az, hogy ők népszerűségre törekedjenek, bár a probléma az előjött, ugye, de nem ez volt a fő szempont. a nép vallási vezetői és társadalmi legfelsőbb elitjéből lettek kiválogatva, megválasztva a nagytanács tagjai. Na most, amikor azt mondjuk, hogy a társadalom legelőkelőbb rétege, az is összefüggésben volt a vallásukkal, hiszen a zsidó nép egyfajta ilyen teokráciát akart megélni, felépíteni. Az ő legfőbb királyuk az Úr volt, Jahve, és aki a zsidó társadalmi életben vezető lehetett, annak köze volt a valláshoz, nem volt ott külön választva, elszakíthatatlan ez a két terület, egybe tartozott a társadalom és a vallás. Tehát a nagy tanács tagjai a legcsodálatosabb fogadóküldöttség, bevonul a messiás abba a templomba, aminek az egész léte, értelme, hogy van egy templom Jeruzsálemben, az abban nyer értelmet, hogy oda majd egyszer a messiás bevonuljon. Az egész vallási kultusz, amiről ugye olyan sokat az elmúlt hetekben, hónapokban, vasárnap beszélgettünk, az áldozat, a szövetség, az egész ószövetségi üftörténet, mindennek a célja, az értelme az, hogy eljön a megváltó, a messiás, és bevonul a templomba. Ő érte volt a kultusz, ő érte voltak a főpapok, ez az egész vallási társadalmi berendezkedés. Igen, félreismerték, nem mentek ki elé a tanítványokon kívül a főtanács megbízottai, de itt a tárgyalóteremben valami furcsa az isteni rendezésnek, ez egy furcsa humora. Akár tetszik a nagy tanácsnak, akár nem, íme ők a fogadóbizottság. És mi hívő szemmel nézhetjük ez így, hogy össze kellett ülniük. Más kérdés, hogy mi volt a szívükben, de a fogadó bizottság a leghivatalosabb, a legfelsőbb szintű, a királyhoz legméltóbb, akiket össze lehetett szedni ott az akkori társadalomban, együtt voltak, és kivel foglalkoztak? A királlyal. Tetszett nekik, vagy nem? Mégis megvolt a fogadó bizottság, csak másképp egy kicsit. És a következő, amire rácsodálkozunk, hogy miről beszélgettek. Nem olvastak fel semmit mondó cikornyás szövegeket, ünnepi beszédeket. Ugye itt nagyon-nagyon a lényegről van szó. Rákérdeztek, te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk. A Krisztus, az Isten felkentje, Isten és az ember közti történetnek a kulcsfigurája. Ugye ez a központi kérdés. Akkor is, nekünk is. Ha Krisztus csak egy tanító, egy tehetséges tanító, egy romantikus lelkű jó ember, akkor végünk van. Ha Krisztus nem halt meg helyettünk, miattunk és értünk, és nem támad fel, és most helyet készítve nem vár minket, és szent lelkével nem vállal velünk életközösséget, akkor a mi vallásunk semmit nem ér. Ezt ugye Pál gyönyörű szépen korintusi levélben kifejti. Akkor bolondság a vallásunk, bolondság ez a pillanat, amikor én beszélek, bolondság az, hogy ti hallgatjátok. Ha Jézus nem Krisztus, nem a messiás, nem a felkent, akkor minden hiába való. Akkor mindenkinek igaza van, aki kiröhög minket. De ha mégis Krisztus, akkor nem nekünk van igazunk, neki. Számomra ez egy nagyon-nagyon izgalmas történet. Együtt van a fogadóbizottság, nem jó szántukból, és a témát a király hozza. Íme itt van a király hatalma. Nem másról beszélnek. Arról, hogy ki a Krisztus. És ennél fontosabb kérdés nekünk sem lehet. Ki a Krisztus? Van-e számomra az Istentől irgalom, kegyelem, van-e újjászületés, van-e örök élet, van-e békességem? És ez mind Krisztusban összpontosul. Ugye témánál voltak, megadta a témát. Az én olvasatomban csodálatos képe annak, hogy letartóztatva, félreértve, rossz indulatú, koncepciós per közepén is ő a király és ő a hatalom. Van ennek, ha alkalmazzuk a mai életünkre, egy csodálatosan szép üzenete. Ma sem olyan vegytiszták a körülményeink. Kerülünk nap mint nap olyan helyzetbe, amikor nem értjük azt, ami velünk történik. Meggyengülünk hitben, szeretetben, kicsit a gondolataink is elkalandoznak, ellaposodnak, nem értjük, hogy mi miért történik, miért történhetett meg. Tényleg ilyen gyenge az Isten igéje? Tényleg van-e igazán értelme mindennek? Tehát ezekben az elkeseredett, meggyengült pillanatainkban, hónapjainkban, éveinkben szól hozzánk az üzenet, hogy az Isten az egyedüli hatalom, és az ő felkentje, az ő küldötte, a kapcsolat Isten és ember között az Úr Krisztus, ővé minden hatalom. De hát az úri imádságban elmondjuk majd a mai Isten tisztelten is, de ezt újra és újra tudatosítanunk kell. Akármi történik körülöttünk, és akármi történik bennem, én meggyengülhetek a hitemben, tagadó lehetek, bukdácsolhatok, megtagadhatom így, úgy, amúgy. Vannak az életünkben sírások, gyávaságok, hűtlenségek, minden. De semmit nem változtat azon, hogy övé a hatalom. És ez egy szeretett hatalom, és az irgalom és a kegyelem hatalma, igen, igazságos, az igazságos ítélet végrehajtva, de Krisztus miatt nekem kegyelem adatott, és így tekint rám az ő igazságos hatalmával. Nagyobb a hatalma, mint amilyen az én elgondolásom önmagam felett. Ugye, ha sokszor vergődünk magunknak is, nehezen tudjuk elfogadni, hogy ekkora vétkemre, ilyen problémámra van-e megoldás, nem rontottam el, hívő ember vagyok-e egyáltalán, akkor a családtag is mondja, ha te hívő ember lennél, nem csináltad volna ezt. Igen, ezt mindenki mondja, ezt érezzük, ki se tudunk mászni ebből a gödörből. Szegény dömösi kedves testvéreim, akik közül ugye néha előfordul egy-egy visszaesés, és akkor hogy el tudnak keseregni, hogy hát én nem szabadultam meg az alkoholizmusból, én nem tértem meg. És milyen komoly feladat akkor leülni, megbeszélni, hát dehogy nem, megtértél, megszabadultál, de most elestél. De minden ilyen helyzetben tudni azt, hogy az Isten hatalma akkor is hatalom, és az egyetlen hatalom, ha én azt nem úgy érzem. Attól az még hatalom. És gyönyörű szépen ebben a tárgyalási teremi jelenetben is ez elénk rajzolódik. Hát beszélgetünk, hogy fogadóküldöttség helyett összeül a nagy tanács. Maga Jézus adja a témát, hogy miről kell beszélni. Ki jelenti magát nekik? Tehát nem is az ő napi rendi pontjuk itt a lényeg, hanem ott van a kijelentés. De mostantól fogva ott ül majd az emberfia Isten hatalma jobbján. Erre mind azt kérdezték, akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok. Én vagyok. Ki is jelenti magát nekik? Sőt, még ennél nagyobb történik, ki jelenteti magát? Tehát, mintha egy bálszínházban ülnénk, és a nagy tanács tekintélyes tagjai, mintha kis figurák lennének. Hát ők maguk mondják ki, hogy te vagy az Isten fia. És ennél fontosabb, nagyobb dolgot nem tudunk kimondani. Mi? Ma sem. Ők sem tudtak. Az más kérdés, hogy miért mondták ki, de most arról beszélünk, hogy ki a hatalom. Ott is, vádlottként is király volt, vádlottként is övé volt a hatalom. Nagyon-nagyon szívbe markoló az a megközelítés, hogy az Úr Jézus megszólítja itt őket. Ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. Jézus munkamódszere, pedagógiája mindig ezen a két lábon járt, kijelentette, ugye az úgy is fogalmazhatnánk, hogy megmondja, de amit ő megmond, az a 100%-os, ez úgy van. Nem udvariaskodott, habár határtalan nagy szeretettel mondta mindig. Mindig olyan szeretettel jelentette ki, hogy azt mindig mindenki elfogadhatta. Mi, lelki gondozók, emberekkel foglalkozók, ezt ilyen, néha elkövetjük azt a hibát, hogy magamról beszélek, akkor inkább úgy ragozom, hogy elkövettem sokszor azt a hibát, hogy úgy támogattam, mondtam valamit másnak, hogy szegény egy kicsit belerokkant. Mondtam, hogy hát figyeld, hogy igazam van, fogad már el. De ebben már benne volt az, hogy mintha egy meccset játszanak. Most nem neked van igazad. Jézusnál soha nem csúsznak be ilyen hibák. Úgy tudja tálalni, úgy tudja nekünk elmondani, úgy tudja kijelenteni, hogy abból mindig élet származhat. Ahhoz lehet igazodni. Tehát a kijelentés és a másik műfaj a kérdés. Vagy egyszerűen megmondja, fehér vagy fekete, vagy pedig megkérdezi, te milyennek látod? És nagyon nagy boldogság, és nagyon nagy kegyelmi lehetőség az életünknek, amikor az ő kérdéseire válaszolhatunk. Olyan jó dolog az. És az ő kérdései is emészhető kérdések, nem döngölnek a földbe, jó lehet, nyugtalanítanak. De a nyugtalanítás azért van, hogy életet nyerjek. Ezek életadó, életet ajándékozó kijelentések és kérdések. Megint biztatok mindenkit, hogy érdemes végig gondolni, leltározni, visszatekinteni, hogy az életünk folyamán hányszor volt ilyen tapasztalásunk. Kaptunk-e, kaphattunk az életünk során meghatározó igéket, kaphattunk kérdéseket, hogyan szoktunk válaszolni, amikor az Isten kérdez. Még ehhez egy kicsit személyes bizonyságtételként is hadd mondjam el azt, hogy ugye elsősorban szól hozzánk az Úr az igében, és kérdez az igé által. De vannak ilyen másodlagos eszközei, én ezt hiszem, így értettem meg, és így éltem meg, hogy az ige mellett a körülöttünk élő emberek kérdéseibe csomagolva, az ő élethelyzetükbe, az ő megszólításukban, úgy is szól hozzánk, és úgy is kérdezhet minket. Annak idején, ezt már sokaknak elmondtam, de hadd mondjam megint, mint egy ilyen saját személyes példa. Annak idején, amikor ide költöztünk Káposztás megyére a múlt században, akkor engem személy szerint egy sok évvel azelőtti igei megszólítás az figyelmeztetett arra, hogy itt Káposztás megyeren is az Isten országában kellene munkálkodni. Én óriási honvágyjal és önmagamat sajnálgatva költöztem ide, hogy ó, az én drága jó Kelenföldön milyen messze került, hogy már soha oda vissza nem térhetek arra az álomvilágba. Most már nem szívesen mennék vissza, mert elviselhetetlenül zajos, mocskos, forgalmas, de nem ez a fő. És a gadarénus története szólt hozzám sok-sok évvel ezelőtt, amikor a meggyógyult és megszabadult ördöngöst Jézus visszaküldi, hogy menj vissza a tieidhez, mondd el, hogy mit cselekedett veled az Isten. Tehát nem engedte, hogy vele menjen. Ő szeretett volna az áldott orvossal tovább menni. Az életem során sokszor adott eligazítást ez az ige, de Káposztás megyére költözésünk után is ez volt, hogy haza küldött téged az Úr, ez egy ilyen igei kilométerkő volt az életemben, akkor te mindig ott kell, hogy körülnézz, ahol élsz. Örülj neki, mert örültünk az új lakásnak, akkor itt lesz dolgod. De itt jön a másik része, hogy hogyan szól, vagy hogyan kérdez az Úr, hogy néha add mellénk bölcs embereket is, mert nekem ez az ige élmény nem volt elég. Káposztás megyere költözés előtt 3-4 évvel akkor biztosan tudtam, akkor elég volt, eltelt 4 év, már egy kicsit kezdtem elfelejteni. És volt egy nagyon drága kelenföldi idős hittestvér, Debreci Géza bácsi, Andrásék ismerik. Ő egyszer elhívott magához engem, és megkérdezte tőlem, de hiszem, hogy ő az Úr angyala volt akkor abban. Persze megkérdezte tőlem, hogy Gábor, biztos-e, hogy miután a főváros legmesszebb lévő részére költöztetek, és ott van a családod, a gyerekeid, biztos-e, hogy neked az a dolgod, hogy Kelenföldön ügyködj a gyülekezetben? Miközben én ott is dolgoztam a közelben. Tehát napi 2 óra utazás mellett 25 kilométerre a családtól. Értitek, hogy miről volt szó. Géza bácsi szeliden, mint az Isten angyal megkérdezte, hogy biztos, hogy És akkor elmondta nekem, hogy ő nagyon-nagyon szeret, és vérző szívvel teszi föl ezt a kérdést, mert fél attól, hogy ott hagyom őket, de mégis föl kellett tenni. És milyen jó, mai napig is hálás vagyok az Úrnak, hogy egy ilyen emberi segédlettel, tehát az igét 4 év alatt már egy picit felejtettem, de az volt a lényeg, és akkor még valaki küldött egy küldöttet, és rákérdezett, hogy biztos-e? És hát nagyon örülök neki, hogy bár az életemben sokszor előfordult, hogy kérdésekre óriási késéssel tudtam választ adni, de akkor valahogy sikerült, ez is kegyelem, és azt mondtam, hogy akkor elbúcsúzunk, és nem véletlen a Káposztás megyére költözés. Én ezzel a gondolattal szeretném befejezni az ige hirdetést, és mindannyiunknak kívánom azt, hogy adjon az Úr lelke olyan jó hallást, nekünk lelki hallást, hogy akár az ige olvasása, hallgatása, vagy figyeljük a környezetünket, családtagjainkat, szomszédainkat, akárkit. Jönnek a történések, és az Úr mondja, mert mindig mondja, mert szeret, mert örök életet akar adni, mert tisztogatni akar, mert a személyes együttlétre törekszik, ezért nem maradhat néma. Mindig mond valamit, csak meg kell hallanom. És amikor nem tudom meghallani, mert kicsit bedugult a fülem, akkor megkérdez. És olyan nagy kegyelmi ajándék, ha a kérdésre minél hamarabb tudunk választ adni. És azt hiszem, hogy ebben egyetérthetünk, hogy az Úr Jézus kérdései, meg az ő kijelentései tulajdonképpen nagyon egyszerűek. Persze a hitben vannak rendkívül bonyolult összefüggések, vannak titkok, és erről a teológusoknak különleges érzékük van, hogy a titkokat úgy tudják titkosítani, hogy belefájdul az ember feje, és még akkor sem érti. De azért, amit az Úr Jézus mond, amire szükségünk van hétfőtől vasárnapig, azok általában egyszerű dolgok. Amit mond, az úgy van, olyan jó ezt hitből tudni. Szeretetből mondja, életmentő a célja, örök életadó a célja, olyan egyszerű dolog. Mond valamit, úgy van, igen vagy nem. És általában a kérdéseire is a válasz az ilyen egyszerű. Igen vagy nem. Nem. Nyilván senkit nem akarok egy bárgyú, gyermeteg hitéletre bíztatni, de gyermeki bizalomra azt hiszem elfogadhatjuk a bíztatást, nem én bíztatok bárkit, hanem maga az Úr Jézus bíztatott bennünket ilyen gyermeki hitre. Ha megmondom nektek, nem hiszitek, ha pedig én kérdezzek titeket, nem feleltek. Adja az Úr, hogy mindnyájan ezt átéljük nap, mint nap, hogy tudjunk felelni a királyi kérdésekre. Ámen. Válaszoljunk énekelt imádsággal az ige hirdetésre. 464. énekünknek az első 4 versét énekeljük. Jöjj királyom, Jézusom! Oh. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy eljöttél, köszönjük, hogy ma is igényt tartasz az életünkre. Köszönjük, hogy ma is király vagy. És köszönjük a nagy csodát, hogy szolgáló király vagy. Köszönjük, hogy ezt a kimondhatatlan nagy hatalmadat mi javunkra is szolgálod. Kérünk, hogy mozdíts valamit ma délelőtt is az életünkön, a gondolkodásunkon, a hitünkön, a reményünkön. Hadd tudjunk zsoltáros módon újongani neked. Hadd tudjuk minden percünkben a te akaratodat keresni, ahhoz oda simulni. Ha eltévedtünk, tudjunk visszatérni. Úrunk, adj nekünk, kérünk, érzékeny lelki hallást, érzékeny látást is, hogy meglássuk, amit meg kell látnunk, és adj őszinteséget, amikor válaszolnunk kell, amikor te kérdezel. Kérünk, hogy áld meg az előttünk lévő hetet, a húsvétunkat, a feltámadás ünnepét. Áld meg gyülekezeti alkalmainkat. Áld meg majd a konfirmandusaink életét. Kérünk, hogy szeretet és vigasztaló hatalmaddal erősítsd a szomorkodókat, a mindenféle veszteséget hordozókat, a hátrányba kerülőket, gyengéket. Köszönjük, hogy tudnunk kell, hogy nincs előtted akadály, és te előtted nincs elveszett ember. Köszönjük, hogy az imádságot elmondhatjuk. Köszönjük a mai Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy dicsérhetünk. Legyen áldott a neved. Amen. Most együtt imádkozzuk el hangosan az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kimondtuk együtt, hogy övé a hatalom és a dicsőség mindörökké. Úgy legyen. Amen. Isten tiszteltünk záró éneke következik, az új énekes füzet 179. éneke, tied a dicsőség, és a végén fogadjuk majd az áldást.
Senki nem ér fel, ó hatalmas,
kezed nagy csodákat tesz, veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel, tied a dicsőség és imádat. Felemeljük kezeinket és dicsérjük szent neved, tied a dicsőség és imádat.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunk mi velünk. Amen. Áldás, békesség, további szép napot, viszontlátásra.